együttesben.
Hogy érthetőbb legyen a világ, tartsunk Kovács Anitával és vendégével.
Kettesben.
Életünk találkozásai általában és túlnyomó részt esetlegesek. De van néhány olyan találkozás is, amelyik furcsa módon néha évekig készülődik. Hallunk valamiről, beszélnek róla, és aztán elkezd érdekelni bennünket. Már fölkapjuk a fejünket, hogyha meghalljuk a nevét, elolvassuk a cikket, hogyha róla is esik benne szó. Egy kicsit így voltam én is mostani beszélgető társammal, akiről, hát töredelmesen bevallom, szinte semmit vagy nagyon keveset tudtam. Annál többször fogták meg viszont szememet az alkotásai. A magyar múlt jelen és a jövő szereplőit, érzéseit, tényeit és álmait formázza ő kis plasztikákba, de úgy, hogy szinte kézen fogja velük a nézőjét, és elviszi abba a világba, ahonnan az a szobrocska életre hívódott. Én legalábbis így voltam sokokkal, és mindig is szerettem volna megismerni azt a szemét, akinek ennyi minden van a fejében a közös életünkből, és tehetség is a kezében, hogy mindezeket formába is öntse. Július 1-én aztán egy olyan feladatom adódott a Lánchíd Rádióba, hogy a szerkesztőm átadott egy prospektust, vele készíts interjút. Akkor szembesültem, hogy a szobrok alkotóját Józsa Juditnak hívják. Egy rövid beszélgetés készült akkor, és ígéret szövődött a hosszabb beszélgetésre. Ez fog most bekövetkezni. Úgyhogy most itt ülünk Józsa Judit otthonában, műtermében, Budapesten. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívott ide, és már egy picit mutatott is az életéből, tehát kinyitotta az ajtót.
Számomra megtiszteltetés, hogyha a Lánchíd Rádió képviselőjét, és hát leginkább a hallgatóit beengedhetem a műtermembe. Nehéz dolog szobrokról beszélni, hiszen nem láthatják, de remélem, hogy el tudják képzelni, sokan talán már látták is élőben egy-egy kiállításon őket. Egy kicsit elvarázsoljuk, ahogy gyönyörűen fogalmazott, a múlttal, a jelennel és a jövővel is foglalkozó kispasztikákkal, amik számunkra, székelyeknek, magyaroknak, minden magyarnak fontosnak kell, hogy legyen. Engem így neveltek, édesapám, édesanyám arra tanított, hogy azt a hamuba sült pogácsát, amit otthon beleraktak a tarisztjámba annak idején, amikor áttelepültem az anyaországba, azt ne felejtsem el, annak az ízét vigyem tovább, és lehetőleg másokkal is ismertessek meg.
És ez nagyon is jól sikerült, de hogy adjunk egy pici fogódzót a hallgatóinknak, nem tudom, kedves Judit, járt-e a parlamenti felső és alsóházi termek fogadó részébe, ahol egy hatalmas nagy herendi váza van középen, de én most nem a vázáról akarok beszélni, hanem az oszlopokról és az oszlopfőkön található különböző akkori magyarországi mesterségeknek a figurális megoldására. Nézegette ezeket a szobrokat?
Ó, hát természetesen nem csak művészként, hanem annak idején tanulóként is, nem is egyszer jártam ott, hiszen művészettörténet szakon végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és Magyarország gyöngyszeme építészeti szempontból az országház, a parlament épülete. De pontosan ezek a szobrok, amik ott a két csarnokban láthatóak, pontosan olyan művészeknek a munkái, mint Róna József, akiről tanulmányt írtam, vagy még sorolhatnánk, hiszen összesen 169 vagy 190 körüli talán a szobroknak a száma, pontosan nem.
Mesterségeket bemutató szobrok száma.
Igen, csodálatosak, annál is inkább, hogy ezek különleges alapanyagból készültek. Zsolnai Vilmos számomra egy nagyon-nagyon fontos példakép. Ő találta föl azt a pirogránitot, amiből köztéri szobrokat, sőt, épületdíszítő szobrokat lehetett készíteni, nem is akármilyen szinten. Nagy Magyarországon látható gyönyörű szecessziós épületeink sokaságát díszítik ezek a pirogránitok. Itt szobrok. Mondhatnám a Marosvásárhelyi Kultúrpalotát, vagy éppen a Mátyás templomot, a Szabadkai Városházát, meg még sok-sok ilyen épületet.
Én azért hoztam ezeket a szobrokat most ide a mi beszélgetésünkben, mert akkor, amikor az ön alkotásait megláttam, én minimum testvéri rokonságot érzek ezek között a figurális, tehát a parlamenti pihenő csarnokok foglalkozásokat megjelenítő szobrai és az ön kis plasztikái között. Nem tudom, hogy ez a rokonság, ez az ön lelkében létezik-e, vagy egy puszta véletlen?
Nincsenek véletlenek. Én tudom, hogy a Jóisten valamit, ha elrendelt, annak meg kell történnie. Hiába próbál meg az ember eltérni jobbra-balra kerülő utakon arról az útról, ami ki van jelölve, előbb-utóbb, ha érzékeny arra, észre fogja venni, hogy az nem neki való. És hát én próbáltam több irányzatot, sok alapanyagot, de hát a cipész visszakapta a fához, és hát a fazekas mester leánya vissza az agyaghoz, úgyhogy maradtam az agyagszobrászatnál, azt próbálom évről évre cizelálni, egyre inkább nagyobb és nagyobb kihívásokat találni, és olyan példaképeket is találni, mint az elődeink, legyen az éppen a Zsolnai Vilmos, a Lechner Ödön, vagy éppen Róna József, vagy Izsó Miklós, Stóbből megsorolhatnám ezeket a nagy-nagy példaképeinket.
Ön azért a korondi fazekas mesterségnek a hagyományait hozta át ide Magyarországra 23 éves korában. Gondolom, hogy korongot nem nagyon hozott, égetőkemencét nem nagyon hozott. Mindaz, amiből ön a mostani életét megteremtette, az ott volt az ön fejében, meg a kezében. Lehet, hogy tévedek, de valahogy ezt így próbálom elképzelni.
Nem tévedés. Nagyon fiatalon jöttem el az anyaországba, mert úgy éreztem, hogy azt, amit én szeretnék a kerámia művészetben, a kerámia szobrászatban véghez vinni, annak az anyaországban van a helye. De hát nem véletlenül jöttem épp a fővárosba, mert úgy gondoltam, hogy ez az a központ, ahonnan csillagszerűen bárhova el lehet jutni a Nagy Magyarország területén, de hát ehhez az is kellett, hogy a szüleim segítsenek. Nem lehetett volna anélkül, hogyha ők nem indítanak el úgy, ahogy azt ők megtették. Segítettek lakáshoz jutni, segítettek kemencéhez jutni, mert hogy kemence nélkül egy kerámia művésznek, egy kerámia szobrásznak szinte lehetetlen érvényesülnie, akkor is, és manapság is.
De amikor átjött, én most nagyon sok mindenben az internetre támaszkodom, hiszen ön egy rendkívül lelki ismeretesen és pontosan vezetett honlapnak a tulajdonosa, mert a tegnap előtti események is szinte rajta vannak, fontosnak tartja, hogy mindez, amir önről információ megszületik, vagy amit lényegesnek tart közölni, az azonnal föl legyen, az pontosan föl legyen, ez az ön személyiségére is rávilágít valamilyen értelemben?
Fontosnak tartom, de ez a pontosság, ez egy kicsit problémás, mert nekem elsősorban a munka, a műhelyben levő alkotása fontos. De Istennek hála, a honlapom szerkesztője Bakonyi Zoltán egy nagyon precíz, egy nagyszerű ember, aki nagyon érti a dolgát, és ő bizony-bizony addig telefonál, kéri az aktuális dolgokat, hogy számon vagyok kérve, és évről évre igyekszem pontosan napra készebb lenni, ahhoz, hogy bármely magyar ember, vagy éppen lehet nem magyar ember is, aki esetlegesen arra kíváncsi, hogy mondjuk egy kortárs magyar kerámia művész mit alkot, és olyan érzése támad, hogy ő rákeres erre a technikára, erre a témára, akkor igenis, napra készen, modern módon, akár három dimenzióba körbefordulva láthasson kisplasztikákat, szobrokat. Nagyon nehéz síkba visszaadni háromdimenziós tárgyat. Éppen ezért ezek nagyon-nagyon sokat segítenek, hiszen az én szobraimban rengeteg részlet van, attribútumok, szimbolikusan elhelyezett kis emblémák, címerek, olyan motivumok, amik nem véletlenül vannak ott. Hogyha körbefordul az a kisplasztika, és azt látjuk, hogy ott van, elgondolkodtat. Hát remélem legalábbis, hogy elgondolkodtat.
Hát ezúton is köszönjük akkor Bakonyi úrnak ezt a nagyon napra kész honlapvezetést, és valóban, aki meg akar Józsa Judittal ismerkedni, annak nem sok gondja van, mert hiszen nyitott kapukat dönget. De térjünk vissza egy picikét még az ön előéletére. Tehát átjött ide nagyon fiatalon, de nem azonnal keramikusként kezdett dolgozni, hanem ha jól emlékszem, akkor ön egészségügyi végzettséggel rendelkezett, és akkor az első megkapaszkodó, hogy használjam az önkifejezését, az anyaországban egy kórháznak az egészségügyi menedzseri állása volt, vagy valami ilyen típusú állás. Hogy lett ebből, vagy mennyi idő alatt lett ebből aztán mégiscsak a visszahajlás a kerámia művészethez?
Valójában nekem mindig erős volt az empatikus készségem, és egész kiskoromban már én elhatároztam, hogy orvos leszek, mert úgy gondoltam, hogy az orvosok segítenek leginkább az embereken. Éppen ezért, amikor én egészségügyi szakközépiskolába mentem Székelyudvarhelyre, úgy gondoltam, hogy az alapoktól kell megtanulni ezt a mesterséget, és ezért azt gondoltam, hogy meg kell tanulni, hogy mit tesz egy nővér, és azután jön az orvosi szakma. Így tanultam Székelyudvarhelyen, és minden szabadidőmet a Székelyudvarhelyi kórházba tölthettem, és ott arra az elhatározásra jutottam, hogy leginkább és látványosan és azonnal egy ortopéd sebész tud segíteni a betegen, ezért én ortopéd sebésznek készültem. És persze a kézügyességem meg lett volna hozzá, hiszen ez azért a szobrokon is látszik. Viszont az utolsó évben a kórházban meghalt egy betegünk, akit hónapok óta ápoltam, és akkor döbbentem rá, hogy nem tudom feldolgozni a beteg elvesztését. És akkor rájöttem, hogy abból nem lesz jó orvos, aki nem tudja magát túltenni, és lelki beteg lesz, és hát ő szorul ápolásra a helyet, hogy a betegen tudna segíteni. Úgyhogy nagyon-nagyon komolyan, de napok alatt döntöttem úgy, hogy hiába ez a sok erőfeszítés, ez az út nem nekem való. Természetesen én mindig mintáztam otthon a szüleimnek.
De most hát az iskolát azért befejezte?
Persze, természetesen azért az a kitartás, ami a székely emberekben megvan, bennem is megvan.
Tehát és pontot oda kell tenni a végére, hogyha valamit elkezdtem.
Ez így van, és mai napig tartom magam ehhez, ha valamit elkezdek, azt be kell fejezni, lehetőleg időben. Tehát azért megvan egy szobornál is, hogy körülbelül mennyi idő az, amíg lehet ezt hosszabbítani, de behatárolt időkorlátok vannak. Tehát az iskolát is befejeztem tisztességesen, utána még azt a stagiatúra évet, ahogy nálunk hívták, még azt is elvégeztem.
Egy ilyen gyakorlati időszak igen, lehetett?
Ami ez? Azt jelenti, hogy érvényesítette a diplomámat, tehát nem veszett oda az a 4-5 év tanulás, hanem az megmaradt a mai napig. Minél jobban megismertem az embereket a betegségben elesett pillanatában, annál könnyebben tudom most, manapság már, amikor csak a szobrászattal foglalkozom, visszaadni azt a lelkiállapotot, meg tudom érteni mondjuk egy-egy nagyasszonynak a helyzetét, vagy egy történelmi periódusban bizonyos élethelyzeteket, meg még sorolhatnánk. És hát persze, amikor én eljöttem Magyarországra, akkor hivatalosan akartam itt tartózkodni Magyarországon, éppen ezért a szakmámba, tehát a diplomámmal tudtam elhelyezkedni, ezért választottam a szociális szervezői munkát, a Szent Margit Kórházba a geriátriai osztályra kerültem, ami azt jelentette, hogy idősen esett betegekkel foglalkoztam. Kicsit másképp, mert a szociális szervező feladata nem az ápolás volt, hanem mindenféle körülmény a saját családjukban, a helyszínen, a környezettanulmánytól kezdve az elhelyezése, vagy a végleges megoldás is, hogy hova kerül az a beteg, vagy elesett idős ember. De az az igazság, hogy én itt szembesültem azzal, hogy itt nem kellenek az öregek.
Nagyon kegyetlenül hangzik.
Hát az is volt. Én akkor az a fiatal, reményteljes lány akkor ért felnőttél, amikor szembesült olyanokkal, hogy az édesanyját kidobta valaki a harmadik emeletről, és az lebénult, és szellemileg, agyilag frissen ott feküdt a kórházi ágyon, és mozdulni nem tudott. Én életemben addig nem tapasztaltam ilyeneket. Faluhelyen, kis településeken generációk nőttek föl. A nagymamának meg volt a szerepe, a déd nagymamának úgy szintén. Csak valahogy ez a nagyvárosi lét, ezt hozta magával. És a másik dolog, ami azért nehezen érintett, hogy a geriátriai osztályon nem az volt a jellemző, hogy meggyógyulnak a betegek. Tehát az idős embereknek a hát jó esetben 20-30% meggyógyultan, vagy kicsit jobb állapotba került újra a családjába, vagy haza a saját lakásába, de a legnagyobb része ugye meghalt. És ezt egy idő után már nem bírtam elviselni, úgy éreztem, hogy egyre mélyebben süllyedek egy depresszióba, és akkor úgy döntöttem, hogy megbeszélve persze a kórház vezetőségével, úgy döntöttem, hogy akkor maradok a kis szobraimnál, a mintázásnál, és lám-lám a Jóisten, és talán az élet is bebizonyította, hogy nem volt ez rossz döntés.
Ezek a szobrok, ezek legalább annyi történelmi ismeretet is igényelnek, mint amennyi kézügyességet. Mert például, hogyha most fölteszem a kérdést, hogy hányan tudják azt, hogy ki is volt az a Rédei Klaudia, mert hogy Rédei Klaudia, aki hát tulajdonképpen második Erzsébetnek a jelenlegi angol királynőnek is egyik felmenője, talán ükanyja vagy dédanyja, nem tudom pontosan, de minden esetre általa egy erdélyi nemes lány révén kapcsolódott be az angol királyi családba a magyar vért. Ön például az ő személyével, az ő hát nagyon rövid és fiatal életével hogyan került kapcsolatba? Hogy találkozott vele, hogy aztán egy szép kis plasztika legyen ebből a hölgyből, széken ülve odahagyja a fejét és elmereng a jövőjén?
Hát különös, hogy pontosan a Rédei Klaudia jutott az ön eszébe, hiszen annyi nagyasszonyt megmintáztam. Több mint 13 éve kutatom már a nagyasszonyokat.
Eddig, mit jelent az, bocsánat, mit jelent az ön, és általában a magyar nyelvben ez a kifejezés, hogy nagyasszony? Mert ma már ezt nem használjuk.
Ó, értem. Nekem természetes, hogy mit jelent egy nagyasszony, de talán röviden úgy lehetne értelmezni, hogy nem csak, vagy nem kizárólagosan a származásuknál fogva nevezünk valakit nagyasszonynak, hanem azzal a példamutató életvitellel, gondolkodásmóddal, amit ő a nemzet asztalára, vagy éppen a nemzet fiaiért tett le, azért nevezünk valakit nagyasszonynak. A Rédei Klaudia pontosan talán a szép szerelemnek a nagyasszonya lehetne, és valóban ő az angol trónon, a magyar vérvonalnak a képviselője, hiszen Erzsébet királynőnek az ők nagyanyjáról van szó. És hogy miért pont őt? Hát Erdő Szent György nem messze van Korontól. Ha Marosvásárhelyre megyünk, mindig átmentünk Erdő Szent Györgyön, sok ismerősöm, még rokonunk is él Erdő Szent Györgyön, úgyhogy nekem gyerekkoromban már ismerős volt a Rédei Klaudia élettörténete. És persze felnőttebb fejjel már, mikor utána kutattam, és minden történelmi dolgot, feljegyzéseket, leveleket olvastam, amit ő írt, vagy a férje írt, hogy megismertem azt a gyönyörű szerelmi történetet, hogy Sándor württembergi herceg lemondott még a trónutódlási jogáról is, csak hogy feleségül tudja venni ezt a gyönyörű kis fiatal teremtést, akinek az édesapja ugye, hát az erdőszentgyörgyi Rédei az egy büszke magyar ember volt, akinek a felmenői között Abba Sámuel is ugye egy király van, úgy gondolta, hogy ha ő az Attila koráig, sőt Attiláig vissza tudja vezetni a vérvonalát, akkor igenis legyen büszke egy ilyen württembergi hercegecske, akiből akár százszámra is akad, hogy az ő egy szemleányát feleségül vegye. Persze hát azért ez a kor történetében nem teljesen így volt, mert joggal volt büszke az erdőszentgyörgyi Rédei az ő származására, de persze ezt a monarchiában nem így gondolták.
Ez körülbelül az 1700-as években élt Rédei Klaudia. Egy kicsit tegyük pontossá a hallgatóink számára az ő életkörülményét, mert aztán nagyon hamar elhunyt.
Igen, hát 30 éves kora körül, talán 6 évig élt boldog házasságba végül, és miután az édesapja a halálos ágyán mégis áldását adta az ifjú párra, akkor 6 év után egy hirtelen baleset következtében aztán szegény meghalt.
De az ő gyermeke tovább élt, ugye?
Pontosan, és hát az unokák, dédunokák, és hát ugye most már az ők unoka maga a királynő. De korábbról is van nekünk kapcsolatunk az angol trónnal. Gyakorlatilag Szent István királynak az unokájáról van szó. Pillanat, elbizonytalanodtam. Itt is vagyunk. Tehát egy másik fontos személy, akivel kapcsolódunk ugyancsak az angol és valójában a skót uralkodóházhoz, a skóciai Szent Margit, aki Szent István királynak az unokája. Igazából ő az, aki megváltoztatta a felfogását a skót uralkodónak, összehozta a zsinatot, több nyelven beszélt latinul, görögül, tehát egy rendkívül értelmes fiatal teremtésről van szó. El se lehetne képzelni manapság, nehezen tudunk abba belegondolni, hogy egy női személy zsinatot hív össze, és hát a kelta egyházat és a katolikus egyházat egyensúlyban hozza, és megállapodások születnek. Tehát ez egy különös dolog, és hát ez egy magyar lánynak köszönhető.
És az is különös dolog, ugye, hogyha a történelmi ismereteket nézegetjük, akkor Szent Istvánról, illetve Imre hercegről szoktunk beszélni, és a nagy drámáról, hogy fiú utód nélkül hunyt el a nagy király. És nagyon kevés figyelmet fordított a magyar történelem oktatás arra, hogy Istvánnak és Gizellának több gyermeke volt, lánygyermekek, és ők elkerültek a kor meghatározó szokása szerint külföldi királyi udvarokba, és ott feleség, jegyes, tehát vitték tovább tulajdonképpen a magyar királyi házat. Józsa Judit eljut minden egyes alkotásánál ezekhez az apró és nagyon finom, de fontos részletekig? Hát mekkora munka ez?
A kutatás mindig hatalmas, hát szekrényi adatom, könyvem, kigyűjtött, cédulázott anyagom, kutatási anyagom van ezzel kapcsolatosan. Nagyon-nagyon sokat segít nekem az, hogy művészettörténet szakot végeztem. Édesanyámtól örököltem a szorgalmat, édesapámtól a tehetséget, és hát a kettő nem megy egyik a másik nélkül. Úgyhogy nem véletlenül tanultam én művészettörténet szakot, mert úgy éreztem, hogy talán technikailag sok minden van bennem, hanem úgy gondoltam, hogy a művészettörténet egy olyan átfogó terület, építészettörténet, építészet, stílustörténet, szobrászat, festészet, ikonművészet, rengeteg minden van benne, és hát arról nem beszélve, hogy az egyetemen megtanítottak bennünket kutatni, logikusan gondolkodni, és hát szakszerű tanulmányokat is írni, mert nem kis dolog valamit összegyűjteni, de az se kis dolog kézzel foghatóan, mindenki számára közérthetően visszaadni azt a sok-sok kutatási anyagot. Amikor mondjuk egy nagyasszony élettörténetét írom meg, akkor úgy írom meg, hogy az is értse és felfogja és megszerethesse, akinek nincsen egyetemi végzettsége, aki csak szereti a magyarságát, aki kíváncsi arra, hogy éppen kicsoda ez a skóciai Szent Margit, vagy ki is volt mondjuk Szent Hedvig. És akkor, hogyha el tudja olvasni röviden, mondjuk egy A4-es oldalnyi anyagot be tud fogadni bárki, akkor már nagyon sokat tudtam tenni azért, hogy egy kicsit a közművelődés területén előbbre lépjünk.
Akkor itt jön a következő kérdés. Ön elővette egy könyvet, amely az ön szobrait mutatja be, kis plasztikáit. Mellette a másik oldalon egy részletes szöveg van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szöveget is ön készíti?
Így van, így van. Hát nem lehet hiteles szobrot mintázni, ha nem ismerjük a személyiséget. Ezért van szükség erre a sok-sok kutatásra. A korábbi időkből, tehát mondjuk a legendák idejéből az, hogy nézett ki Emese, azt nem tudjuk, tehát őt el kell képzelni. Különféle legendákban elolvasom azt, hogy miként történhetett mondjuk az égberagadás. Tudjuk, hogy az Árpádháznak az ősanyjáról van szó. Tehát akkor egy elképzelt személyiséget testesítünk meg. De amikor mondjuk Szent László leányára, Szent Piroskára gondolok, akkor ott már tudom, hogy Piroska hogy nézhetett ki, hiszen a Aja Szófia templomba, Konstantinápolyba, a déli karzaton talált Thomas Whitmore professzor úr egy gyönyörű mozaikot, egy színes mozaikot, ahol látjuk, egészen derékig megmaradt ez a mozaik, a színes mozaikban, hogy milyen arctípusa és milyen gyönyörű magyar hajfonatot visel Szent Piroska, Szent László leánya. Akkor már van egy kiinduló pont, hogy akkor azt a portrét használom a kis plasztikánál. Ha maradt egy metszet, vagy egy festmény, vagy Zrínyi Ilonáról gyönyörű szép olajfestmény maradt, akkor onnan lehet használni azt a portrét. Adott kornak megvan a korhű viselete, a Magyar Nemzeti Múzeumnak gyönyörű anyaga van, a Magyar Iparművészeti Múzeumnak úgy szintén.
Ezeket bemegy és megnézi, hogyha például valamelyik alkotásához kell egy ruhatípus, akkor kér egy kutatójegyet, és akkor megnézi, hogy ebből a korból milyen ruha van. Hogy képzeljük ezt el?
Hát, ha nincs az állandó kiállításban elhelyezve, akkor igen, akkor kutatni kell, akkor utána kell járni. Amikor például a Lórántfi Zsuzsanna szobrot mintáztam, akkor elmentem a Nemzeti Múzeumba, és ott ki van állítva az a gyönyörű szép bordó bársony úri hímzése, amit ő maga hímzett, és a középen az úri hímzést közepén ott látható a saját címere. És amikor mintáztam a szobrot, azon a erdélyi asztalon, ami mögött ül, ez a terítő, ez az úri hímzés látható, és épp a Mózes és Proféták című könyvét írja, hiszen ugye ő egy rendkívül intelligens teremtés volt, és traktátust is írt.
Azért azt is mondjuk meg, hogy ő volt második Rákóczi Ferenc nagyanyja, vagy dédanyja?
Nagyanyja, igen. Nagyanyja. Hát az az igazság, hogy nekünk rendkívül büszkének kell lenni, hogy ennyi nagyszerű teremtés van a magyar történelemben, akik méltó példaképek lehetnek. Eddig 59 nagyasszonyt mintáztam meg, persze az 59-ből a legfontosabb, és az összes nagyasszony közül is, aki kiemelkedik, hát az a Boldogságos Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, hiszen ugye Szent István királyunk hozzá, ő neki ajánlott fel bennünket, magyarokat, a Szent Koronát, és hát azt gondoltam, hogy a magyar nagyasszonyoknak az égköve éppen ő kell, hogy legyen, úgyhogy a Patrona Hungáriai számomra egy nagyon kedves teremtés.
Sokan azt mondják, hogy az a rengeteg viszály, külső-belső meghasonlás, mindez, ami a történelmünkben végbe ment, hogy mégis itt vagyunk, ez nem kis mértékben ennek a felajánlásnak köszönhető, mert hogy valaki mégiscsak gondot viselt ránk, és megőrzött bennünket.
Én hiszek ebben. A hit az meghatározó. És hát emellett a másik két erény, a hit, remény és szeretet egész életemet meghatározza. Már meg is mintáztam szoborba is őket annak idején a Terrakva Világa című kiállítási anyagban. Új stílust és új műfajt teremtettem a kerámia művészetben, hiszen az egy különleges kitérés volt. A tengeri kagylók, csigák, vázai ihlették meg az alkotásokat, de hogy becsempészem a magyarságomat, elengedhetetlen volt, hogy a hit az egy olyan kalapács kagylót tartott a kezében, ami korpuszt formázott, gyönyörű fehér ruhában. A remény, a zöld ruhás remény azt a kicsi tengeri csillagot tartotta a kezében föl magasra, hiszen a reménységet kellett, hogy ő megidézze, és hát a szeretet egy icike-picike szívkagylót tartottam összekulcsolt kezében, vörös-piros ruhában, és így megjelenhetett a nemzeti lobogónk színe is, a piros-fehér-zöld szín egy olyan kiállítási anyagba, ami a tengert idézte meg, a legősibb elemünket, ugye hát a vízről, a tengerről nem kell sokat beszélni, hiszen ez rengeteg művészt megihletett. Mégis földből, agyagból tengeri témát lehetett mintázni úgy, hogy megjelenhetett az én magyar vonalam is.
Most tartsunk egy pici szünetet zenével. Józsa Judit, tudom, hogy szereti a zenét, és nagyon illően hozzá is válogatja az alkotásaihoz, legalábbis a sokat emlegetett honlap alapján. Gondolom, hogy ha a zenét nem is ön teszi föl, de azért az ön ízlése, gondolatvilága itt is meghatározza. Most, amíg egy kicsit elgondolkodnak az eddig hallottakon a hallgatóink, most milyen zenével szeretné ezeket a gondolatokat még mélyebbé tenni?
Mivel épp Patrona Hungáriáról beszéltünk, a magyarok nagyasszonyáról, nagyon szép lenne, ha a boldog asszony anyánkat tudnánk meghallgatni most.
Ezt az egyházi éneket gondolja, amit a katolikus templomokban szoktak énekelni.
Így van, és remélem, hogy a Lánchíd rádió hallgatóinak ez szinte magától értetődő, és ők együtt fognak velünk dúdolni.
Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy énségben lévén, így szólít meg hazánk.
Józsa Judit kerámia szobrásszal beszélgettünk otthonában, a műteremben, és maga ez az otthon is nagyon sok mindent ad az ön személyiségéből. Hát most nem beszélek az alkotásokról, amelyek itt a mellettünk lévő műteremben láthatók, de az ön művészi érzékenysége nagyon sok mindenről visszaköszön. Ezek a tárgyak, amit önt körbeveszik, ezek számomra azt mutatják, hogy a mi múltunkban mélyedt el elsősorban.
Valóban így van, hogy olyan tárgyakkal veszem körül magam, amik feltöltekezést, örömet adnak. Ha ránéz az ember egy szoborra, vagy éppen egy természetes anyagból, egy gyönyörű fából, egy gyökér erezetet mutató fából készült bútorra, vagy egy gizzel, szívvel, lélekkel faragott tárgyra, vagy festményre, hát óhatatlan, hogy mindjárt mögé látjuk azt az embert, aki azt készítette. Erdélyben, Korondon, ott nap mint nap azzal szembesültem, abba születtem, hogy gyönyörű tárgyakat alkottak a szüleim, de azért ismertem a szomszédba a fafaragó Vencel Péternek a munkáit, vagy éppen a taplászoknak a munkáit Korondon, nem kellett messzire.
Mit jelent, bocsánat, már is szó magyarázat, mi az, hogy taplász?
A taplászat ez egy különös, szép, régi, hagyományos mesterség Korondon. Tapló gombából készítenek a hozzáértő mesterek különféle dísztárgyakat, akár még süveget, csapkát is, de inkább terítőket, vagy ilyen kis pici női táskákat, gyönyörű, gyönyörű népi motivum.
A bőrrel vetekszik ennek a tartósága?
A tartósága nem, de a szépsége igen. Hiszen, hogyha a tapló gombát víz éri, akkor meglágyul, tehát nagyon kell óvni a víztől, de tapintásra, érzése olyan, mint egy nagyon-nagyon puha szattyán bőr. Kedves dolog, és azt gondolom, hogy minden magyar ősi mesterség, legyen az éppen a taplászat, a fazekasság, a fafaragás, sorolhatnánk, hiszen azért a magyar népművészet nagyon gazdag, mind-mind olyan ősi kultúra és olyan szimbólumokat rejtő dolog, ami az mi világképünket, hitvilágunkat, és hát ugyan elcsépeltnek hangzik, de hát a gyökereinket jelenti, és hát ugye mindenki tudja, mit ér az a nép, akinek gyökere nincsen. És hát nekünk szorosan és erősen kell kapaszkodni azokba a gyökerekbe, mint ahogy a fa teszi, mondjuk a fenyőfa ott a lehetetlenségben, a Hargita tetején, hogy a homokba és a kősziklába is meg tud kapaszkodni. Lassan itt tartunk, hogy nekünk is így kell kapaszkodni az ősi kultúrába.
Igen, hát az utolsó mondattal már előkészítette az én következő kérdésemet, mert hogy hát ezeket a gyökereket bizony jócskán keresztül szabdalta az idő, és hát Magyarországon bizony a tárgykultúra egyáltalán előállítani valamit, tehát termelni valamit, az lassan a múltba vesző emlékké válik, hiszen a mezőgazdasági termeléstől elkezdve a gyáriparig itt sok mindent megszüntettek. Hát gondolom, hogyha ön 90-es évek elejétől itt van, akkor ezt legalábbis újságokból vagy valamilyen módon követhette. Vissza lehet ezeket még szerezni, ezeket az értékeket? Hiszen csak egy zárójeles megjegyzés. A televízióban sokan azért szeretik a Poirot-féle filmeket nézegetni, mert annyira érződik a sorozaton a 20-as, 30-as évek, vagy a múlt századnak a tárgykultúrája, amit szintén kisipari méretekben, vagy pedig egy-egy mester készített, ami ma már nincs, nem létezik. Tehát a kérdés, összeköthetők ezek a gyökerek az ön szemével? Hogy látszódik ez?
Hát azt hiszem, hogy a technikai fejlődés nem szabad, hogy kizárja azt, hogy valami elmúljon, ami nagyon fontos, ami megtartó erőt kell, hogy adjon. Hát ezen a területen nagyon nagy feladata van a kormánynak, a mindenkori magyar kormánynak, hiszen ha nem támogatja a népművészeket, a mestereket, és hát most már mondhatom azt is, hiszen én ugye kerámia szobrászként dolgozom a művészeket, akkor ők lassan belefulladnak a saját megélhetetlenségükbe, mert amikor a gazdasági helyzet olyan mély pontra süllyed, hogy az a család, aki küszködik a saját megélhetéséért, küszködik azért, hogy a gyerekét iskolába tudja járatni, ne adj Isten, ennyi tudjon neki adni, annak nem fog arra jutni, hogy gyönyörű népművészeti tárgyat vegyen, mert nem jut rá, nincs elég pénze rá. Arról nem is beszélek, hogy mondjuk műalkotást tudjon venni. Mert hát ugye ahhoz, hogy egy művész vagy egy népművész fent tudja magát tartani, kereső közönségre, vásárló közönségre van szüksége.
Ez most nehézséget jelent?
Azt gondolom, hogy a népművészeknek igen. A mostani high-tech lakásokba nehéz becsempészni a magyar népművészeti tárgyat. De ezt is meg lehet tenni okosan, mint ahogy mondjuk az én édesapám és a testvérbátyám megtette, hiszen az egyik legősibb kerámia, a népművészeti kerámiát be lehet csempészni ilyen stílusú lakásokba is, az nem más, mint a natur kerámia. Az össze tud illeni még ezzel a stílussal is.
Tehát és amikor nem festik ki, nem öltöztetik föl a kerámiát, vagy mire gondol ez a natur kerámia, mit jelent?
Tehát egy kis magyarázatra szorul ez a dolog. Valójában a cserép tárgyat fehér kaolinnal leöntve szép magyar motivumot vésnek bele, ami azt jelenti, hogy amikor mázasan kiég, a kivésett motivum helye az vöröses lesz, a tárgynak a felülete pedig finom bézs árnyalatú, szintén ilyen tojáshéj színűvé
válik. Egy kicsit decensé válik, visszafogottá válik. Igen. Az eredeti kompozíció.
A kompozíció nem, hanem maga a felület és a színek. És ebből kifolyólag bele lehet csempészni a mai modern lakásokba is. Meg kell tudni újulni úgy, hogy a népművészet tovább tudjon fennmaradni. Nem könnyű, nem könnyű.
És hogy mennyire nem könnyű, egy figyelmeztető mondatát idézném most ide, szintén a honlapról. Ajánlja alkotásait, és az alkotásokhoz egy megjegyzést fűz az előleg tekintetében. Ezt most szó szerint idézem, rossz tapasztalataim szerint a tengeren túl élő magyar megrendelőktől 75%-nyi előleget kérnék. Milyen rossz tapasztalatai vannak önnek a tengeren túli magyar megrendelőkkel kapcsolatban?
Sajnálom, hogy pont egy ilyen rossz tapasztalatot kell elmesélnem, de az az igazság, hogy nem egyszer történt meg, hogy miközben az a magyar házaspár, nyugdíjas, kisnyugdíjas házaspár, aki már fél éve vár egy szoborra, és részletekbe tudja kifizetni, az tisztességesebben jár el egy olyan kérdésben, mint egy műalkotásnak a kifizetés. Nem azt mondom, hogy minden tengeren túli magyar dúsgazdag, és ezért kérek el tőle 75%. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ahhoz, hogy egy műalkotás elkészülhessen, hetek, és van úgy, hogy másfél-két hónap is eltelik, hogy végre kézzelfoghatóvá váljon, kiégetve, patinázva át tudjam adni. Amíg én azzal a szoborral dolgozom, addig nem tudok mással foglalkozni. Ha ő megrendelte, és nem jön elérte, nem fizeti ki, akkor nekem a számláimat nincs, aki befizesse, tehát akkor én abba a problémába esem, mint amibe bármelyik másik művész vagy éppen kisvállalkozó itt ma Magyarországon. És a rossz tapasztalatok miatt van az, hogy megbeszéljük, és persze személyes ismeretség után vállalok el megrendelőtől bármilyenféle elképzelést vagy mintázást.
Ön nagyon lelkiismeretesen tehet eleget a megrendeléseknek. Tudnélik, mi ezt a beszélgetést egy kicsit korábbra szerettük volna néhány nappal ezelőtt megejteni, és akkor ön azt mondta, hogy valamely átadás előtt lévő alkotáson valamilyen hiba, vagy bármi keletkezett, most ezt nem tudom pontosan, és nem tud kellő figyelmet szentelni ennek a beszélgetésnek, mert azt rendbe kell tenni, és úgy kell átadni. Ez most, ha megtisztel, akkor megköszönném, hogyha elmondaná, hogy mi volt ez az eset, és hogy miért volt ennyire fontos. Hát lehet, hogy ez a megrendelő nem is tudja, hogy na most annak pont olyan árnyalatúnak kell lenni, lehet, hogy csak ön látja, hogy nem pont az elképzelés alapján született valami, nem így van?
Hát pontosan erről volt szó, hogy nem az az árnyalat lehet, mint amit én szerettem volna, és mivel én tudom, hogy milyennek kell lennie, akkor azt olyanná kell varázsolni. Nincs olyan, hogy átadom, jó lesz az úgy is. Egy műalkotás egy családon belül tovább öröklődik. Az értékek jó esetben növekedniük kell, és tovább kell vinniük azt az értéket, amit átadáskor kaptak, talán még inkább. Számomra fontos az, hogyha egy szobrot megmintázok, és érzem, hogy nincs benne az a plusz, az a valami, amitől az él, vagy lélekre talál, akkor azt ki sem égetem, hanem még lágy formátumban összenyomom. Hogyha nem él, és nincs benne lélek, akkor nem szabad azt maradandóvá tenni.
És itt mi volt a probléma?
Itt az volt a probléma, ez egy gyönyörű, szép táncoló pár volt, a Kálai kettős, aminek a felületén, különösen az arcoknál azt vettem észre, hogy ahogy a kemencébe kiégett, az egyik oldala, különösen a férfi arcánál világosabb tónust kapott, mint a lánynak az arca. Tehát talán úgy érzékelhető volt, mint hogy a lány jobban kipirosodott volna tánc közben, mint a férfi, de ez nem volt szimpatikus. Akkor ott legyen a virtus egyformán heves, és égjen úgy, és pattanjon a tűz, ahogy kell. És hát bizony, akkor újra égettem, és ez azzal jár, hogy akkor ugye 24 óra, amíg kiég és kihűl a kemence.
De akkor újra is kellett az egészet készíteni, nem? Vagy az nem?
Tehát
az alkotás az megmaradhat?
Az alkotás megmarad, még egyszer ki lehet égetni, és újra kell patinázni a felületet. Ez azzal jár, hogy hát természetesen jó sok munka még, 2-3 nap plusz, De meg kell tudni csinálni.
Igen. Erről a megrendelő szerzett egyáltalán tudomást?
Nem, hát ez, hogy mondjam, a megrendelőnek nem kell tudnia, hogy én nem voltam vele elégedett, mert akkor ő nem érzékeli azt, hogy miért is, és igazából én soha nem adok ki a kezemből olyan szobrot, amivel nem vagyok elégedett. Ezért van az, hogy ha kell, akkor utána még egy hétig is dolgozom rajta, ha egy pisszenés jelenik meg a felületen még akkor is, mert úgy gondolom, hogy ha 50 év múlva szembe találkozom valahol az én alkotásommal, akkor én meg szeretném simogatni olyan kedvesen és szeretettel, mint ahogy én azt átadtam. Hát ha tudom, hogy azzal valami gond van, akkor hogy tudok én büszke lenni?
Hát igen, ez egy nagy kérdés, az alkotóknak az örök kérdése. Általában a művészek öntörvényűek. Csinálok valamit, és aztán jöjjön ide bárki, vásárolja meg, vagy még van olyan is, aki ha megengedheti magának, akkor ő nem válik meg az alkotásaitól. De úgy érzem, hogy ön e tekintetben megengedőbb. Hajlandó figyelembe venni egy-egy leendő vásárlójának az igényeit, az elképzeléseit. Lehet öntől például szobrot rendelni egy megadott témával?
Természetesen. Igazából úgy alakítottam ki, mert úgy éreztem, hogy nekem ez az utam, hogy egy-egy tematikus kiállítási anyagomat, amit megmintázok és kiállítok a nagy közönségnek, azt nem adom el, hanem bizonyos témákat ezekből újra mintázok, természetesen egyedi szoborként, mert nem kiöntésről, vagy nem tudom, mi valami.
Ez mindegyik külön önálló alkotás.
Úgy teljesen kézzel újra mintázom, ami azt jelenti, hogy nem lesz tökéletesen ugyanolyan, mert nem tudod tökéletesen ugyanolyanra megmintázni. Nem tudsz ugyanolyan ruharedőt, persze a portréknak hasonlítaniuk kell, az óhatatlan, de hát pontosan ettől marad egyedivé és értékesebbé a műalkotás. Vannak olyan témák, amiket nem mintázok újra. Ez attól függ, hogy éppen milyen technikai nehézségről, vagy milyen dologról van szó. Mind a honfoglaló magyarokat, a magyar nagyasszonyokat, a magyar népmeséket, a magyar táncokat, vagy épp a múzsák kertjét, a magyar irodalom kiemelkedő személyiségeinek a múzsáit, így állítottam ki, és ennek függvényében óhatatlan, hogy megrendelésekre szükség van, mert ahhoz, hogy én az új kiállítási anyagot megmintázhassam, fent tudjam tartani a kis galériát, a műtermet, a műhelyt, a kemencét, a lakást, éljek, ahhoz szükség van arra, hogy megrendeléseim legyenek.
Ha valaki például, akkor haladjunk ezen a vonalon tovább. Nem tudom, hogy Csokonai Vitéz Mihály lilláját megvalósította Bólint, hogy igen,
így van, igen.
De hogyha például most Csinszkáról szeretne valaki egy alkotást, nem tudom, hogy ő szerepel-e az ön repertoáriába, vagy hogyha nem, akkor hajlandó-e utána menni és megnézni, hogy Csinszkáról milyen szobor készülhetne?
Lédet megmintáztam, Csinszkát nem, de hogyha valakinek olyan óhaja van, hogy éppen Csinszkát szeretné, akkor természetesen utána járok, megkeresem a portréit, a fotókat, amik maradtak, és kirajzolódva a személyiséget, akkor hát a saját elképzelés szerint megmintázom. Ez nem biztos, hogy egyezik a megrendelőnek az elképzelésében vál, ebben van egy kis rizikó, de ezt fel kell tudni vállalni.
Mit gondol Judit, hogy az ön alkotásai, különösen azok, amelyek a magyar történelemmel, a magyar múlttal foglalkoznak, most nagyon általánosan mondom, ezek gyakorolnak valamilyen hatást a jelenkor és a jövő magyarság tudatára? Hogyan látja, hogy mikor elengedett egy-egy szobrot, milyen visszajelzések vannak? Hát nyilván valaki megvásárolja őket, ez már egy jel, de átütőbb erővel hatnak-e ezek az alkotások?
Hát meg kell nézni, hogy a műtárgypiacon, a műkereskedőknél, vagy éppen a különféle galériákban, interneten, bármikor megkeresi valaki, hogy Józsa Judit szobor eladó, nem talál ilyet. Azt jelenti, hogy a családok szeretik és őrzik. Minden egyes szobromról eredetkártyát vezetek, a naplomba föl van tüntetve, hogy az a című szobor ezzel a sorszámnak kinek a megrendelésére, mikor, hová és milyen céllal készült, és ha azt tovább adományozzák, akkor nekem azt jelzik telefonon, akár e-mailben, és szinte minden egyes alkotáson ma tudom, hogy hol az ország világ mely pontján látható, vagy található. Remélem, hogy nem csak abban ringatom magam, hogy hatnak ezek az alkotások, mert évről évre a nagy tematikus kiállítások megnyitójára és éppen a tárlatokra most már több mint 10 000 ember jön el.
Zárójelben mondom, majdnem 5-600 kiállítása volt itt Magyarországon az elmúlt 15 év alatt?
Hát pontosan nem tudom, hogy hány, valószínű, hogy több száz kiállítás volt, de hogy a nagy tematikus kiállításokra több mint 10 000 ember eljön, az biztos, mert statisztikát vezetünk, a teremőrnek a feladata, hogy strigulázza, hogy mondjuk napi szinten hány látogató volt adott kiállításon. Eddig a legrosszabb esetben is, amikor vihar volt, volt, vagy kánikula volt. 34 és 54 között volt a legrosszabb látogatási szám. Néhány művésznek az egész tárlatát nem nézi meg 54 ember, ami azért a manapság szomorú dolog, hiszen fontos lenne a művészeket támogatni, legalább ha ingyenes kiállítás van a jelenlétünkkel, és azzal, hogy megtiszteljük, hogy megnézzük az anyagát. Ez töltekezést ad minden művésznek, erőt a következőhöz. Számomra az a visszajelzés, hogy ilyen sokan eljönnek, hogy meghallgatnak a tárlatvezetéseken, hiszen általában ingyenes tárlatvezetéseket tartok vasárnap délutánonként.
Hol, hogyha valaki esetleg érdeklődne?
Valójában most olyan gond és probléma adódott, hogy a tavaly a Magyar Kultúra Alapítvány székháza és maga az alapítvány is megszűnt, úgyhogy új helyszínt kell keresnem a az új nagy tematikus kiállításoknak. Egyelőre még számtalan épületet megnéztem, és egyelőre még nem sikerült új helyszínt találni. Éppen ezért általában augusztus 20-a előtt szoktak a kiállítások megnyílni. Hát az idén halasztódik, és valamikor október-november tájékára időzíteném az aktuális kiállítást, hogy hol, az még a Jóisten kegyelméből fog eldőlni, hogy Budapesten, mely helyszínen, remélem, hogy megsegít és megtalálom a megfelelőt.
Majd a honlapját fogjuk figyelni akkor. Ön annyira a szakmának, a magyar történelemnek, a magyar múltnak, a magyarságnak él, hogy megkérdezem, a család belefér ebbe, a család alapítás ebbe a rengeteg munkába, vagy pedig ön teljesen ennek szenteli magát, hiszen egy fiatal teremtés, az ember azt gondolná, hogy ez a kettőség még talán beleférne, de lehet, hogy tévedek.
Hát én nagyon remélem, hogy belefér. Igazából még... Hát nem sikerült az, amire annyira vágynék, hiszen megmintáztam a magyar család szobromat, ahol 4 kisgyerek van. Hát ugye igazából ezt a belvárosi főplébánia templomnak adományoztam, és ott helyeztük el a keresztelő kápolnába, szinte életnagyságú szobrot képzeljenek el a hallgatók, ahol egy hatalmas 1 méter 15 centi széles szilfa gyökérre épül rá a kompozíció. A fatörzsnek a tetején deréktől fölfele látható az édesanya, az édesapa ülükben a kisbabával. A fatörzsnek a két oldalán a gyökerek között látható egyik oldalon egy kis pulikutyával egy fiúcska, másik oldalon egy kislány, aki fölfele kapaszkodik, az édesapja öleli, és éppen a kisbabát nézi. Miközben lent a gyökerek ölelésében, hát... keresztbetett lábbal imádkozva látható egy pici 2-3 éves kislány úgy imádkozik, azt a nagyanyától tanulta. Szóval én egy ilyen családot képzelnék el, azt szeretném
magának.
Magamnak is, és úgy hiszem, fogy a magyarság, olyan jó lenne, ha lennének gyerekek. Persze, hát ez egy ideális állapot, én nem kívánom, hogy mindenkinek 4-5 gyereke legyen, de nagyon jó lenne. Mert azt jelenti, hogyha 4-5 gyereket vállalnak a családok, akkor azt el is tudják tartani, akkor olyan a gazdasági helyzet, akkor boldog gyerekkor van. Hát én ilyet szeretnék. De hát nem adatott meg, a Jóisten még nem küldte el azt az embert, aki hát olyan tudna lenni, mint amilyen mondjuk az én édesapám, akire úgy felnézek, büszke vagyok, aki szárnyakat ad, és nem szárnyakat nyes. Tehát ez fontos egy művésznek.
És fontos egy embernek is, úgyhogy én azzal gondolattal zárom ezt a beszélgetést, hogy a legteljesebb szívemből kívánom Józsa Juditnak, hogy a saját család is megvalósuljon az elképzelt a magyar család mellett, és az élet megadja mindazt az értéket, amit ön már megelőlegezett a magyar nemzetnek, tehát hogy most visszakapjon belőle valamit, és bízom benne, hogy néhány év múlva majd egy kisgyerekkel a karjában tudjuk ezt a beszélgetést folytatni. Amit köszönöm szépen, hogy megengedett, hogy itt az otthonába lefolytathassunk.
Úgy legyen, és hát Isten kegyelméből remélem.
Kettesben. Hogy érthetőbb legyen a világ, tartsunk Kovács Anitával is vendégével. Kettesben.